Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. 15 perce ültem már a szálloda által értem küldött autóban Dubrovnikban, amikor átértünk a hegyen, és megpillantottam a várost. Pont délután volt, a gyönyörű erőr ékszerként ragyogott a tenger ölelésében. Csodás látvány, úgyhogy megértettem, miért mondta az egyik igazgatója a UNESCO-nak azt, hogy Dubrovnik a világ kincse. A tengerpart meglehetősen érdekes Dubrovnik környékén, ugyanis azonnal mélyül, viszont kristálytiszta. Rögtön a szálloda mellett találunk egy homokos, kavicsos strandot. Ez a híres Banyé, Dubrovnik legismertebb strandja. Az egyik szálloda régi szárnya még a román diktátornak, Ceausescu-nak is otthont adott egykor. Az új szárny ugyanakkor a közeli óváros hangulatába illeszkedik, a kövek és a homlokzat egyaránt. A reggelinél még pixalámit is találtam. Egyéb magyar sajátosságra itt nem leltem, ugyanakkor érdekes volt az, hogy magyar orvosokkal és patikusokkal találkoztam, rengeteg konferenciát tartanak Dubrovnikban a különböző gyógyászati iparágak, gyógyászati szolgáltatások kapcsán. Mint elmondták, ennek az az oka, hogy 1317-ben a Kisbarátok rendházában nyitották meg Európa egyik első patikáját, amely azóta is folyamatosan működik, és ha már itt van az első patika, akkor kiváló apropó ez arra, hogy mindenféle konferenciákat tartsanak itt. Bár a konferenciaturizmus itt is visszaesett idén, ahhoz képest, hogy például 2-3 évvel ezelőtt mennyien jöttek, azért még bőven vannak mindenféle gyógyászati jellegű összejövetelek. Dubrovnik környékét már a görögök is benépesítették egykor. Aztán elfoglalták a területet a rómaiak, a várost Raguzának, Raguziumnak hívták. A 7. század közepén érkeztek meg a horvátok. Később Raguza a bizánci birodalom része lett, majd a Dubrovniki köztársaság virágkora következett. Klasszikus köztársaságnak szerintem igazából nem nagyon nevezhetjük, de a korabeli iratokon fennmaradt köztársasági kifejezést mégis használják a furcsa államra, mégpedig azért, mert a helyi arisztokrácia önkormányzata még a magyar és a török időszakban is megmaradt. Rektorokat választottak egy hónapra az arisztokraták maguk közül, és a rektor kormányozta a Dubrovniki köztársaságot. A bizánci birodalom fennhatóságát követően jöttek a velenceiek, ekkor csorbult az önállóság. De 1358-ban Nagy Lajos magyar király védnöksége alá került Raguza, és ettől kezdve a Dubrovniki köztársaság önkormányzata újraélett. 1526-ban a Mohácsi csatában a törökök legyűrték a magyarokat. Ettől kezdve Dubrovnik, vagyis Raguza már a török birodalomnak lett az adófizetője. Raguza városa alig, hanem jól járt azzal, hogy kiegyezett a törökökkel, nem harcoltak, beleegyeztek az adófizetésbe, sikerült a törökökkel megállapodniuk, úgyhogy ki kellett ugyan fizetni a 12.500 aranydukátot, ez volt a szabadságára, viszont cserébe a törökök egyáltalán nem bántották őket, sőt, még kereskedési jogot is kaptak a török birodalom egész területére, úgyhogy időben felismerték azt, hogy nem érdemes ellenállni. A Dubrovniki köztársaság az adófizetés következtében virágzott a török időkben, nagyon sok településsel, szigettel kereskedtek, újabb és újabb épületeket emeltek. Dubrovniknak ez volt a fénykora. A 16. században már saját pénzt vertek, önálló zászlójuk volt a védőszentjük alakjával, Szent Balázsral. Dubrovnik védőszentje Szent Balázs, román stílusú templomot is emeltek a tiszteletére, rögtön a keleti kapunál a városházával szemben. A szent 15. századi aranyozott ezüst szobrát is itt őrzik. Ennél is látványosabb a dubrovniki székesegyház kincsestára. A katedrális a Szent Balázs templom mögött található. A kincstár 10-12 méter hosszú, be lehet kukucskálni, és rögtön látni lehet a relikviákat. Szent Balázs bal lábát, Szent Balázs fejét, illetőleg jobb kezét helyezték el aranyozott erekje tartóban. Ezen kívül zsúfolásig megtöltötték a kis kincseskamrát mindenféle értékes egyházi emlékkel. Dubrovnikban a legnagyobb gondot a földrengések okozták, ettől még a védőszent Szent Balázs sem tudta megkímélni a várost. 1520-ban és 1637-ben is volt nagyobb földmozgás, a legkatasztrofálisabb azonban az 1667-es óriási földrengés volt. Annyira tönkretette a várost, hogy sokan úgy gondolták, máshol kell letelepedni. Az arisztokrácia viszont ezt nem engedte. hoztak egy olyan jogszabályt, miszerint a hamis tanúzással egyenértékű az a bűncselekmény, ha valaki azt mondja, hogy el akar költözni. Ha pedig meg is próbál elköltözni, akkor irány a börtön költözés helyett. Ez motiválta az embereket, úgyhogy nem költöztek el, újjáépítették barokk stílusban a várost. 1808. január 31-ével szűnt meg a Dubrovnyiki Köztársaság önállósága. Ekkor ugyanis Napóleon marsalja, Marmont úgy határozott, hogy Dubrovnyikot Ausztriához kell csatolni. Később az osztrák-magyar monarchia része lett Dubrovnyik egészen a trianoni békediktátumig. Végül az első Jugoszláviához csatolták, ezt követően a második Jugoszláviának is a tagja, majd 1990-től Horvátországhoz tartozik. A háborút nagyon megszenvedte Dubrovnyik. 1991-re a drámai eseményekre még sok helyen emlékeznek. Lehet kapni a könyvesboltokban Dubrovnyik a háború idején feliratú könyvecskéket angol, német, horvát nyelven, hogy az egész világ láthassa a borzalmakat. Égő csónakokról készültek fotók, arról, amint az óváros lángokban áll. Az egyik leghíresebb rendházban a patika mellett van egy gránátnyom. Bekeretezték, és ideírták, hogy 1991. december 6-án csapódott be. Emlékezzen rá az egész világ. Dubrovnyik sok mindenben az első. 1272-ben itt létesült a világ első karanténja. 1301-től kezdve pedig már rendszeres orvosi szolgálat volt a városban. A karanténnak egyébként az volt az értelme, hogy a hajósok ne hurcoljanak be betegségeket a városba.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Impozáns és gyönyörű a Dubrovnyiki vár, nem véletlenül lett a virágörökség része az épület. A falak 25 méter magasak és 4,5 méter szélesek. Noha Dubrovnyik sokféle állam, ország része adófizetője volt, igazán nagy háborút az 1991-es kivételével nem viselt, ugyanis jó diplomáciai érzéküknek köszönhetően mindig sikerült megegyezniük az éppen aktuális támadóval vagy hatalommal, úgyhogy viszonylag éppen megmaradta a dubrovnyiki várfal. Mi is végig baktattunk rajta, másfél-két órányi séta volt, közben lehetett látni a naplementét, az elképesztő szépségű tengert, a híres óvárost. Ami nekem a várfalról lenézve a legjobban tetszett, az a főutca, a népszerű Stradun. 292 méter hosszú, és a város keleti kapujától egészen a nyugati kapuig húzódik. A barokk stílusú házak földszintjén üzlethelyiségek találhatóak. Hogyha keletről megyünk be a városba, akkor rögtön az első helyen fel lehet menni a várfalakra. Ezt azoknak javasolom, akik szeretnek kirándulni, ugyanis legközelebb 600-800 méter megtétele után lehet csak lemenni. Ha pedig valaki napnyugtakor mászik fel a várfalra, akkor tanulja lehet, amint a csodálatos, végtelennek tűnő tengerbe buknak a nap aranyló sugarai. Kicsit rózsaszínűvé válik ilyenkor a felhőzet és az égbolt is. Ha nem lenne igazi, azt mondaná rá az ember, hogy gicses. Ha valaki nagyobb sétára vágyik, akkor a déli bástya részeket is bebarangolhatja. Itt még fügefára is akadtam. Tovább haladtunk a várfalon, és eljutottunk egészen a Szent János erődig. Tengerészeti múzeum található a belsejében, ha pedig valaki a tetejéről körülnéz, akkor a régi kikötőt láthatja apró kis csónakokról. A Stradunról a horvát költők is sokat írtak. Egyikük szerint ez az egyetlen utca, ahol a lépéseket nem hallani, hanem látni lehet. Ez a megállapodás számomra természetesnek tűnt, a helyieknek mégis nagyon tetszik ez a mondat, úgyhogy jelmondatként használják, hogy látni lehet a lépéseket. A nyugati kapunál látható az Onofrio szökőkút. Onofrio della Cava 15. századi nápolyi építész volt, és egy olyan szökőkutat tervezett, amely első pillanatra egy iszlám fürdőhelyhez hasonlít. Legalábbis én azt hittem, hogy valamilyen török emlék, de nem az. Egy 16 oldalú medence, amelynek minden oldaláról állarcos figurák spriccelik a vizet. Onofrio nagy szökőkútjával szemben a várfalak mellett helyezkedik el az Úr mennybe menetelének szentelt fogadalmi templomocska. 1520-ban építették hálaadásként, hogy a város túlélte a földrengést. Érdekes, hogy a templom később az 1667-es mozgások idején is sértetlen maradt. Onofrio szökőkútja mögött helyezkedik el a Szent Kláris kolostor, a 8 dubrovnyiki női kolostor közül ez a legismertebb. A nemesi származású hölgyek tettek itt fogadalmat a 13. századtól. Már ekkoriban is volt egyébként árvaház itt Dubrovnyikban, ez szorosan a kolostorhoz kapcsolódott, a dubrovnyiki rektor hozta létre. A Ferences Barátok Rendháza a leghatalmasabb épületkomplexumok egyike a dubrovniki óvárosban. A kolostorban hangversenyeket lehet hallani, látni, és szavalóesteket is szerveznek, az 1317-ben alapított gyógyszertár pedig ma is működik. Persze már nem az eredeti üvegcségből lehet izgalmas gyógyszereket vásárolni, a régi edényeket a múzeumban tárolják. Vannak viszont új, mindenféle érdekes gyógyszerek, amiket meg lehet itt vásárolni. A rendház legnagyobb kulturális értéke a 70 ezer kézzel írott, illetőleg nyomtatott kötetből álló könyvtár. Párhuzamosan a főutcával húzódik Dubrovnik legszebb utcája, a Prieko ulice. Nagyon sok boltot, üzletet láthatunk itt, szinte Velencét idézik a sikátorok is, barokk erkélyekkel, ablakokkal díszített házak is vannak itt. A Zsudioska utcában éltek a köztársaság idején a zsidók, akik a 15. század végén érkeztek Spanyolországból. A zsinagógát a 16. század első felében alapították, Európában a legrégebbiek egyike. Megőrizték az értékes szertartási tárgyakat, ezeket is megtekinthetik manapság a turisták. A keleti kapu a dubrovniki várnál jól megerősített bejárat. Érdekes, hogy este 7-től egészen 10 óráig őrség áll itt. Korabeli ruhában két fiatalember silvakol, majd dobszóló kíséretében leváltják magukat, utánuk már nem jön senki. Látványos, kedves gesztus. A turisták imádják, és mindenki fotózgatja a dubrovniki katonákat. A rektori palota a dubrovniki köztársaság önkormányzatának volt a székhelye. A nyitott belső udvarán csodás hangverseny volt ott jártamkor. Az épületben a rektor az alatt az egy hónap alatt, amíg irányította a dubrovniki köztársaságot, elfoglalhatta a központi termet, de a fegyverraktár kulcsára is ő ügyelt. A palotában volt a központi börtön, túlságosan soha nem volt tele. A nagy tanács palotájának bejárata felett pedig megmaradt a felirat: felejtsétek el a személyes ügyeket, foglalkozzatok inkább az állam ügyeivel. Úgyhogy ez volt az egyszerű és érthető régi dubrovniki alapelv.